Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos templomi gyűjtésből, valamint a Katolikus Karitász adománygyűjtő csatornáin keresztül több mint 133 millió forint támogatást gyűlt össze a kárpátaljai és a háború sújtotta területeken élők javára, ismertette a segélyszervezet országos igazgatója. Már 700 segélyszállítmányt juttattak el 4 év alatt, emellett az orvosmissziós csapat is rendszeresen látogatja a kárpátaljai lakosokat, gyermekeket, hogy szűréseket végezzen, segítséget adjon, ismertette Zagyva Rihárd. Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a barátság kőolajvezeték működését, jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tározókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. A miniszterelnök a kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már előzőleg közölte, hogy szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt, és Kijevnek kedves vezetőt ültessenek a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszky elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Donald Trump támogatásáról biztosított Orbán Viktort a közelgő választáson a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, közölte a belügyminisztérium. A kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben. A befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazandók, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. 135 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler Kiss motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt, a 2017-25 közötti járműfejlesztési program egyik kiemelt elemeként. A vasúti közlekedés jövőjét a motorvonatok jelentik, mondta el a projektzáron Hegyi Zsolt, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatta az energiaszolgáltató az MT-t. A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Aszbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Soha nem látott mértékben borul fel a föld energiaegyensúlya, miközben az óceánok rekordmennyiségű hőt nyelnek el, tudatta az ENSZ meteorológiai ügynöksége. A tudósok szerint a közelgő, amúgy természetes El Niño tovább gyorsíthatja a felmelegedést, és újabb szélsőséges időjárást okozhat világszerte. A keletkező többlethő több mint 90%-át az óceánok veszik fel, amelyek tavaly minden korábbinál melegebbek voltak, írja a BBC. Az Európai Bizottság új integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére. Ez a megelőzése, a felkészültségre, a reagálása és a helyreállítása egyaránt kiterjed. Tavaly a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűz szezonját élte át, több mint 1 millió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll. Végül az időjárásról: erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, arrafelé több centi hó is eshet, a Dunától keletre záporok, hózáporok, esetleg zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bodnár Ágnes festőművésszel beszélgetünk alkotásairól, inspirációiról, valamint karrierjéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet itt a rádió mikrofonjánál is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hát te Egerben születtél, és most itt is élsz. Viszont volt hosszabb kitekintésed a várostól, de visszatértél nem olyan túl rég. Ahogy írod magadról a weboldaladon, te legszívesebben itt a városban mutatod be a munkáidat, az alkotásaidat. Mesélj arról kérlek először, hogy milyen út vezetett idáig, hogyan kezdted te a pályádat, és hogyan indult ez az egész nálad?
Egerben születtem, tehát egri festőnek tartom magam. Egyébként itt is állítok ki legszívesebben. Valóban 20 éves koromban elkerültem Budapestre, és ott jártam a külkereskedelmi főiskolára, és utána sok éven keresztül ott maradtam. Ebben a szakmában kezdtem el dolgozni, 10 évet egészen pontosan, multinacionális cégeknél, és végül az ENSZ FAO szervezeténél voltam HR-en munkatárs. Budapestről, aztán amikor a kisgyerekeim, két kislányom született, költöztünk Veresegyházra, mert ott azért mégis egy vidékiesebb, kényelmesebb, egészségesebb környezetbe gondoltuk el a gyerekek felnevelését, és 5 éve azonban egy kis változás következtében visszatértem Egerbe. Eger egyébként nagyon-nagyon szeretem, mert ez egy ilyen kis csodaváros. Egy különleges a történelmi belvárosával, a Bükkhöz való közelségével, de tulajdonképpen számomra, mint festőként is, egy különleges hangulatú, inspirációs tér.
Te külkereskedelmi iskolát végeztél, az azért elég távol áll a festészettől és a művészettől. Hogyan jött ez, hogy éppen ezt a szakterületet választod, és aztán, vagy vele párhuzamosan, hogyan alakult a művész léted?
A kedvenc tantárgyaim az iskolában az mindig az angol volt és a rajz. Tehát ez egy alapkiindulási pont volt. És amikor eljött a pályaválasztás ugye pillanata, akkor végül is ezen az angol vonalon indultam el, és először Egerben az amerikanisztika szakon kezdtem. Egy évig itt voltunk, aztán kitaláltuk akkor a barátnőmmel, hogy mi világot fogunk járni, meghódítjuk a Nagy Budapestet, és kinéztük magunknak a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolát, ahol nem csak angolt, hanem akkor már mellé felvettünk egy új nyelvet is, tehát nyelveken lehetett tanulni, és ez engem nagyon-nagyon vonzott. Angol-spanyol volt a két nyelv. Tehát egy időre el is hagytam a festést, meg a rajzolást, és el is kezdtem ugye ezen a vonalon dolgozni. Aztán egyszer csak hát előkerültek a régi rajzaim. nem is tudom honnan, egy szekrény mögül. És újra rátekintettem ezekre, és valahogy így elgondolkoztam rajta, hogy ezt folytatni kellene. Tehát mindenki akkor ugye családomban ezt megdicsérte, támogatott, hogy ez egy szép tevékenység, és akkor ezzel így felbátorodva újra elkezdtem rajzolni. Amikor hétvégenként hazajártam, Kishonti Jenő festőművésztől vettem órákat, és az ő kis műtermében néhány órás elműülés, azok nagyon szép emlékek számomra. Utána megszülettek a gyerekek, akkor tulajdonképpen megint az angol nyelvre kezdtem el foglalkozni, mert ahogy nőttek a gyerekek, én őket elkezdtem angolra tanítani. És aztán már nem csak őket tanítottam, hanem először az óvistársakat, aztán az iskolástársakat, és így bővült mindig, ahogy nőttek a gyerekem, olyan korosztályú gyerekeket tanítottam. Közben visszaventem, mert úgy látszik, rengeteg időm volt, két gyerek, háztartás, meg minden mellett, még mindig maradt idő, visszamentem Egerben, befejeztem az amerikanisztika szakot, mesterképzésem, aztán ott pedig a tanár úr támogatott abba, hogy folytassam ezt a vonalat, és akkor végül az ELTE-n, amerikanisztika szakon megcsináltam a PhD-t, ezt a tudományos fokozatot, aminek eredményeképpen most visszaköltözve Egerbe lehetőséget kaptam az egyetemen, az EKK-n, hogy adjunktusként taníthassak. Tehát tulajdonképpen így azt mondanám, hogy három részre osztom az én kis életemet. Az első része az a külkereskedelmi diplomával szerzett tapasztalat, és aztán jöttek a gyerekek, az megint egy ilyen 10 éves, és mellette egy kis tanulmányok végzése, és most, hogy ők is már azért cseperedtek, én visszaköltöztem Egerbe, és akkor elkezdtem az egyetemi oktatást.
Azt mondtad, hogy legszívesebben itt alkotsz, és itt mutatod be a város helyszíneit és a tájat. Mit jelent számodra itt alkotni? Amikor leülsz a vászon elé, és mondjuk a város egyik részletét fested rá, akkor az milyen érzésekkel tölt el?
Picasso-nak van egy nagyon jó kis mondása, és azt mondja, hogy a festészet tulajdonképpen a naplóírás egy másik formája. És ez valóban így van. Festményeim mindig valamilyen lenyomatai az én adott életszakaszomnak, az élményeinek, érzéseinek, történéseinek. A másik nagyon fontos, hogy aztán az elkészült képeknek címet adok. Amikor meg a nézők ezt megpillantják, akkor valahogy úgy érzem, az egy ilyen híd a festmény és a néző között. Így jobban tudnak ők is kapcsolódni a képhez rögtön, hogyha van egy nagyon jó kis frappáns cím. A témák az attól függ, hogy milyen technikát alkalmazok, milyen technikát használok. Régebben az olajjal foglalkoztam. Az olaj az olyan elmélyültebb munkafolyamat, az mély színek, gazdag felületek, több idő szükséges az alkotásra. Ez volt a fiatalabb időszakomnak a korszaka. Mostanában a leggyakoribb az az akvarell. Az akvarell festés az ezzel ellentétben légies, az nagyon áttetsző és könnyed. Nagyon gyorsan kell dolgozni. Tulajdonképpen a pillanatot ragadod meg. Ezzel szoktam egyébként a legtöbb egri vonatkozású képet készíteni. Ezek nagyon színesek, barátságosak, és azt teszem észre, hogy az emberek ehhez nagyon könnyen tudnak kötődni.
De szerinted ez miért van egy egyébként? A pasztelség miatt? Mert hogy ezek pasztel kellemes színek, vagy árnyalatok?
Szerintem a színek. Aha. Szerintem azért, mert ez tényleg színesek. Színesek, és az emberek, amikor választanak egy festményt, akkor ők jól szeretnék érezni magukat annak a látványától. Tehát olyat választanak, amitől a lelkük mosolyog. És úgy gondolom, hogy ezek a képek, ezek ilyenek, ezek úgy mosolygásra ösztönöznek téged. És aztán ott a harmadik, amit nem régen kezdtem el, körülbelül egy másfél éve dolgozok akrél festékkel, ez pedig sokkal gyorsabban száradó technika, egy kísérletezőbb technika, ad egyfajta szabadságérzetet, és több réteget lehet egymásra felvinni, rendkívül izgalmas számomra. Ezzel most próbálkozok, és már egy-két siker élményem, siker történet már ezzel is született, ami nagy boldogsággal tölt el.
Ezek viszont nem tájképek, ha jól értem, hanem riporton kívül azt mondtad, hogy egyre inkább a női alakokra koncentrálsz.
Sok a női alak, sok a női alak a természetben, állatok is rendkívül szeretek madárkákat festeni mostanában, illetve Virágok, az mindig, az mindig alap. Mindig megkérdezem a kislányaimtól, hogy szerintetek most mit fessek? Mert hiszen sajnos, hát ez egy mindig egy kihívás a festőnek, hogy újabb és újabb témát találjon. Mit tud kezdeni egy anyuka? Megkérdezi a kislányától reggel, hogy mit fessen anya? Anyám, a virágot fessél. És akkor estére mire hazajön a kislányom, kész a virág. Virágcsendélet. Tehát ez ilyen egyszerű, mert nagyon nehéz mindig találni témát. És ez hullámokban jön. Ez is nagyon érdekes. Még ami engem még inspirál, az, hogy elmegyek egy múzeumba. Felülök a vonatra, elmegyek szépen Budapestre, és bejárok egy múzeumot. Ami még tud inspirálni, az utazás. Amikor mondjuk tájképet készítek, mert az utazás az önmagában egy csodálatos tevékenység, ott az ember aztán kiszakad a mindennapokból, és szabadnak érzi magát. És mikor szabadnak érzed magad, és gondtalannak érzed magad, na akkor tudsz alkotni. Volt olyan, hogy Olaszországban leültem egy kávézóba, kikértem egy csésze kávét, és a pincér legnagyobb ámulatára a kávét nem megittam, hanem az ecsetemet belemártottam. Kávéval elkészítettem egy olasz gyönyörű térnek a látványát. Az akvarell, az, amikor például akvarellképek készülnek, az egy gyors kép, ott nem lehet elhúzni. Az a kép frissen, gyorsan és elkészül, most mondok valamit, mondjuk 2 óra alatt. De egyébként fázisokban áll, tehát van, amikor meg kell hagyni száradni, aztán még utána hozzányúl az ember, tehát nem lesz az 1,5-2 óra, hanem több, de alapvetően az egy gyors tevékenység. Na most az a kép, az vagy sikerül, vagy nem. Az akril, az megint mondtam, az egy gyorsan száradó technika, tehát igazából ott is gyorsan kell haladni, de az, mikor megszáradt, elővehetem másnap is, harmadnap is, egy hét múlva is, vagy egy hónap múlva is még belehúzok, mert mondjuk az most nekem már így, ez így jobban tetszik.
Szokták is mondani, hogy igazából egy festmény sosincs kész.
Egyébként érdekes, mert az olajfestés időszakában egy hónap után is elő tudtam venni a képet, és még valamit alakítani rajta. Na, hát ezt az akvarell nem tudod megcsinálni, tehát az van, hogy kész van, tetszik, vagy... Ha úgy érzed, hogy még ez nem olyanra sikerült, amire te szeretted volna, akkor újra kell neki rugaszkodni, mert abban már belejavítani nem lehet. Ugye az akvarellfestésnél elindulsz a világos színekkel, és akkor egy kicsit sötétíted, és akkor szép, hogyha áttetsző, tehát ezek a rétegek, amiket felvittél, kicsit átengedi a másikat, tehát túldolgozni már nem lehet. Ha túldolgozod, akkor nincsenek tiszta színek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bodnár Ágnes festőművésszel beszélgetünk alkotásairól, inspirációiról, valamint karrierjéről.
Több kiállításod volt már az évek során, és kapcsolatban vagy itt is helyi művészpártolókkal, többek között az Agria Parkban is volt már kiállításod. Ezekről mit lehet tudni konkrétan, hogyan kapod a felkérést, és milyen egyáltalán ez, hogyha a képeid egy kiállításon jelennek meg?
A legtöbb kiállításom eddig életemben Egerben volt természetesen. Két vonalon is kapok lehetőséget, aminek nagyon-nagyon örülök. Az első volt Fűrész János Ezüstidő Egyesület szervezésében, megrendezett éves csoportos kiállítás. Ezen még azóta is minden évben részt veszek. Itt évente egyszer kiállítunk. A másik kis csapat, kis társaság, akik közé bekerültem, amikor ide költöztem a Gerbe, ők az Agriapark Galéria, és ezt pedig Teleki Klári szervezi, és ennek keretében többször is lehetőség van kiállítani. Tehát a csoportos kiállításuk az legalább 2-3 alkalom egy évben, ami fantasztikus szerintem. Ezen kívül pedig még önálló kiállítást is szokott azért évente egyet biztosítani. Hát nem teljesen önálló, mert mi általában az akvarellisták hárman alkotunk egy ilyen egyéni, úgymond egyéni kiállítást. Ez nem csak egy ilyen, tényleg egy lehetőség, hanem ez egy nagyon jó kis közösség is. A kiállításokat nem csak a négy fal között szokta egyébként megrendezni, hanem van, amikor kimegyünk a természetben is. Voltunk már Felső-Tárkányban, a partnak a kertjében.
Egyébként egy ilyen kiállításról hogyan készül a művész?
Mikor megkapunk egy címet, mindig az adott témára új képpel érkezünk.
Ez nagyon izgalmas.
Ez tényleg az, mert ez visz minket előre. Ez olyan egy kicsit, mint amikor az ember elad egy képet.
Már is benne van a művészben, hogy akkor van értelme megfesteni a következőt. Te azért az évek alatt felépítettél egy brandet tulajdonképpen. Elég sok mindennel próbálkoztál. Gondolok itt például a csapatépítőkre, vagy az illusztrációkra, és együtt dolgoztál több mindenkivel is, többek között meseírókkal is. Honnan jöttek ezek az ötletek?
Most az illusztráció az egy külön kis vonal. Az illusztráció készítés az akkor kezdődött egyébként, mikor a nagybátyám évekkel ezelőtt kiadott egy könyvet. Egy verses kötet, Fuss ki a rétre, ez volt a címe. Ez volt életem első ilyen munkája. Csodálatos élmény volt. Egy egész nyáron átfestettem. Minden verséhez készült egy illusztráció. Tehát, hogyha kezedbe veszed ezt a könyvet, azt látod, hogy csupa szín, tiszta kavalkád, színkavalkád az egész könyv. Nagyon jól sikerült, szerintem. Ezután történt az, hogy amikor még Veresegyházon laktam, volt egy barátom, aki összehozott engem egy olyan hölgyel, aki meseíró volt. Úgy gondolta, hogy egy meseíró és egy illusztrátornak itt az ideje, hogy megismerkedjenek egymással. Abban a pillanatban, hogy megismerkedtünk, rögtön valahogy egy hullámhosszára kerültünk. Később amúgy a barátnőm is lett ez a hölgy, akit Laurának hívnak. Ő, mint ahogy ő is inspirálódott ebből, írt is egy könyvet, az volt a címe, hogy Emma karácsonya. Utána pedig még lett belőle Emma húsvétja, ami holókőt mutatja be, és Emma szülinapja, ami pedig a Vászlátúti arborétumot. Tehát így lett egy Emma trilógiánk. Aztán ehhez készítettünk még egy kis színezőkönyvet is, és így lett teljes ez a kis kiadvány. És ezek azért különleges illusztrációk, mert teljesen kézi, tehát akvarell kis képek, amik aztán be vannak téve a könyve. Tehát semmilyen szerkesztés, szerkesztőprogram, semmi. Ezek igazi akvarell festmények. A többi kis termékem, amire utaltál, az pedig abban a korszakban volt, amikor az Oxford nyelviskolánál dolgoztam. Az igazgató úr, ugye Fazekas László, pedig abban inspirált engem, hogy tulajdonképpen támogatott abban, hogy az ismerettségei révén elkezdjünk ilyen izgalmasabb témákban gondolkozni. Létrehoztam egy weboldalt. Ez aztán az idővel ugye bővült, egyre több fülecske született benne. Indítottunk egy rajziskolát, aminek az volt a neve, hogy Oxford Festősuli. Egy kis csapat lett, egy ilyen kis aranyos kis mag, összejártunk, és akvarell technikát tanultunk. Kitaláltuk, hogy nagyon divatos mostanában ez az élményfestés, és hát akkor miért ne próbálnánk ki mi is. És akril képeket alkottunk, de ezúttal céges szinten. Tehát cégeknek a élményfestés az az ő csapatépítő programjuk részeként szerveződött meg.
Akik esetleg meg szeretnék tekinteni a képeidet, azok hol tehetik meg, illetve hol találhatják meg az online felületen a te munkáidat?
A festményeim a Hotel Egerben megtalálhatóak. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy tényleg egy egri művészként ott kiállíthatok. Van még képem például Veresegyházon, mert ugye sokáig éltem ott is, és egy Medical Center, egy laborjában láthatóak.
Egyébként milyen érzés megválni a képeidtől? Akár hogyha ajándékba szállod, akár hogyha megvásárolják tőled. Volt olyan, amitől nagyon nehezen váltál meg?
A legtöbbtől. Tehát nagyon nehéz tényleg egy festőnek megválni a saját képeit, egy kicsit olyan érzésed van, hogy ez a, egy darabka belőled, az a lelkednek egy része, és ezért tényleg nehéz megválni tőle. Ugyanakkor vannak olyan képek is, amik mondjuk gyakrabban előforduló témák, akár mondjuk az egri részletek, amiket meg nagyon szívesen adom, mert az meg olyan, hogy akár egy tőzsdükeres egri házába kerül, akár egy turista házába kerül, az büszkeséggel tölt el. Egyébként a képeim a www.bodnaragnesart.hu oldalon láthatók, illetve a Facebook oldalomon Bodnar Ágnes Art néven.
Ezen kívül pedig nyelvi tevékenységekkel foglalkozol. A jelenedről szeretnének kérdezni, hiszen te oktató vagy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Erről mesélj, mit lehet tudni?
Valóban most jelenleg az EKÉN adjunktusként tanítok. Az amerikanisztika tanszékennek vagyok a tagja, és itt amerikai kultúra, társadalom, civilizáció oktatásával foglalkozok. A másik szakterület az pedig kicsit visszakapcsolódik az első diplomámhoz, ugye a külkereskedelmi közgazdás, ahol Európai Uniós specializáción végeztem, ezért most itt sok órát kapok EU-val kapcsolatban, tehát tanítok EU szaknyelvet, regionális politikát, illetve gazdaságot. És egyébként ez a szakma, ez ugye, ahogy az elején említettem, hogy mindig ez volt a két legszebb pontja az életemnek, tehát a rajzolás, festés és az angol nyelv.
Ki kell emelnünk Olaszországot és az olasz nyelvet, hiszen te olaszul is tudsz. Mi főz ennyire erősen Olaszországhoz, hogy még festmények is születtek róla?
Családi kapcsolataim vannak, tehát a családom egy része Olaszországban él, Olaszországból származik, és ezért van meg ez a kötődés. Igen, sokat jártam már ott, főleg Észak-Olaszországban. Szerintem azt az országot, azt a szépséget, a természetet, a hegyeket, a vizet, a tengert, a kultúrát, a gyönyörű városokat csak szeretni lehet. Ja, és hát akkor még nem beszéltünk a finom ételeiről, ugye? Igen, ezek is rákerülnek a vászonra. Kedvenc városom Cividale del Friuli. Ez nagyon sokszor megjelenik a műveimben, mert ez egy olyan kis csodaváros, bár sokkal kisebb, de egy kicsit olyan, mint Eger számomra, hogy ilyen nagyon-nagyon otthon érzem ott magam.
Műsorunk vége felé érve azt szeretném megkérdezni, hogy a jövőbeni céljait és terveit hogyan alakulnak, illetve milyen kilátások vannak most, akár kiállítások tekintetében, akár utazás.
Mindenképpen új kiállításokat szervezek magamnak. Lesz Egerben. Idén lesz először szeptemberben Budapesten egy kiállításom, azt tavaly szerveztem le az Arany 10 művelődési háznak a kiállító termében. Ezt nagyon várom. És a következő nagy tervem, amit most álmodtam meg magamnak, és már be is indítottam a vonalat, az pedig Velencébe fogok kiállítani, gyönyörű palácóban.
Hogyan jött ez a lehetőség?
Az elmúlt években szeretem összekötni az olaszországi nyaralásomat, mindig valami kis hasznos művészeti tevékenységgel. A kiutazásom során részt vettem vásárokon. Felvettem a kapcsolatot kisvárosokban, ahol én, amerre szerettem volna nyaralni a szervezőkkel, és van egy benevezési díj, azt az ember befizeti, és szépen kitelepültem egy-egy programra. Például, ahova már kétszer is elmentem, az az Arte Sapori, tehát művészetek és ízek. Ilyenkor mindenféle művészeti ág kivonul az utcára, emellett persze finom kóstolnivalók is vannak, illetve cirkuszi előadások, egyéb izgalmas programokkal várják ilyenkor a turistákat és a helyi lakosokat. Idén pedig úgy gondoltam, hogy a vásár helyett most egy kiállításon szeretnék részt venni. És hol máshol, mint a egyik legromantikusabb és legautentikusabb olasz városban, Velencében.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, és kívánok sok kiállítást még neked, akár Magyarországon, akár külföldön.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, és grazie.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bodnár Ágnes festőművésszel alkotásairól, inspirációiról és karrieréről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Nagybőjti lelkinapot tartottak az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban. Mi a 11. évfolyamosoknak rendezett előadásra látogattunk el. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Valamire való vagy címmel tartott előadást a nagybőjti lelkinapon az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban Süveges Gergő, újságíró, tanár, kócs, kommunikációs tréner, tanácsadó. A 11. évfolyamos diákoknak támpontokat adott arra, hogy ismerjék fel az Istentől kapott ajándékaikat, amiket a közösségeik javára tudnak használni, kamatoztatni. Süveges Gergő újságírót kérdezzük.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Süveges Gergőt, a Ciszterci gimnáziumban Egerben a Valamire Való vagy címmel tart lelkinapos előadást 11-es diákoknak. Mi alapján választotta a témát?
Arról szeretnék beszélni, hogy melyek azok az adományok, ajándékok, karizmák, amelyeket a lélektől kapunk. És azt gondoltam, hogy a 11-esek számára ez egy fontos téma lehet, hiszen ebben az életkorban is keresgéljük saját magunkat, keresgéljük, hogy hol van a mi helyünk a világban, ki vagyok én valójában, mire vagyok én jó, mire szánt engem az Isten, talán még ezt a kérdést is felteszem magamnak 11-es koromban, és ehhez a gondolkodáshoz szeretnék néhány mankót adni. Ez nem egy olyan típusú előadás lesz, amelyik megmondja a tutit, vagy beledöngöl a földbe, vagy rettenetes elvárásokat támaszt, hogy miért kell az egész életemet most azonnal átalakítani, nem, szó sincs erről. Inkább szempontokat szeretnék adni, meg kérdéseket felvetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudom megtalálni azokat a válaszokat, amelyekre a kérdések ott dübörögnek bennem, hogy mire szánt engem az Isten, mihez van valójában tehetségem, és ha érzem azt, hogy valamire van tehetségem, mert hogy valamire egészen biztosan van tehetségem, akkor ezt a képességet, ezt hogyan tudom kibontakoztatni, egyrészt a saját örömömre, de azért sokkal inkább a közösségem javára. Szóval tehetségünk sok mindenhez lehet. Lehetek én nagyon ügyes énekes, zenész, fúrófaragó ember, vagy akár másokat meghallgató ember, de igazság szerint a nagy kérdés az az, hogy melyek azok a képességek, melyek azok az ajándékok, amelyeket arra kaptam, hogy a közösségemet szolgáljam vele. És talán ennek a felfedezésére tudok néhány szempontot adni a diákoknak.
Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki felfedezze a saját karizmáját, saját hivatástudatát, nem csak az egyénnek önmagára van szüksége, hanem akár tanítókra, pedagógusokra, szülőkre, saját élettapasztalata alapján ezt hogy látja saját életében, hogy mennyire tudja egy szülő, egy pedagógus befolyásolni a gyermekét.
Azt hiszem, hogy az a jó, hogyha egy szülő, egy pedagógus hiteles tud lenni, és nem befolyásolni akar, hanem rávezetni, vagy kérdezni akar. Azt hiszem, hogy akkor vagyunk jó szülők, meg jó pedagógusok, hogyha képesek vagyunk a ránk bízott gyerekek útját olyan módon egyengetni, hogy nem rájuk tukmálunk, rájuk erőltetünk általunk remeknek és nagyszerűnek tartott megoldásokat, hanem tudunk arra figyelni, hogy őket valójában merre vezeti az Isten, hogy ő nekik mi az, amire kinyílik a szemük, és azon az úton tudjuk őket a lehető legjobban támogatni és segíteni. Kérdésekkel, szempontokkal terelgetni. Nem meghatározni, hanem inkább kíváncsian mellettük állni.
előadásában mire helyezi a fókusz, tehát ez a valamire való, vagy ön szerint, az ön tapasztalata szerint mik azok az alapok, amikre érdemes lenne építeni?
Nagyon remélem, hogy ez a mondat a végére megtelik tartalommal a diákok számára is. Valójában annyi a célom, hogy ha ezt az egy mondatot elviszik magukkal úgy, hogy ennek van személyes jelentése az ő számukra, az ő életükben, akkor azt hiszem, hogy én nagyon elégedett lehetek ezzel a ma délelőttel. A valamire való vagy az egy képzeletbeli számegyenesnek valahol a közepe felé található. A számegyenes egyik végén az a mondat van, hogy semmire kellő vagy, a másik végén meg az, hogy mindenre alkalmas vagy. És egyik sem igaz, mind a kettő hazugság. Az Isten nem teremt selejtet, nem mondja azt, hogy semmire kellő vagy, és azt sem mondja, hogy mindenre alkalmas vagy, mert ez sem igaz. Valamire való vagy. Mindannyian valamire valók vagyunk, és az életünknek a nagy feladata, hogy ezt valahogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mi az a valami, amire éppen engem szánt az Isten. Hát remélem, hogy sikerül. Remélem, hogy néhány lépést tudok ahhoz mutatni, hogy közelebb jussunk ahhoz, hogy mi az a valami, ami én vagyok, amire én való vagyok.
Nagybőjti lelki napról, lelki gyakorlatról van szó, ugye a Nagybőjtben mindig nagyon fontos az bűnbánat, az újrakezdés, és véleményem szerint még itt az előadás előtt beszélgetünk, de az is fontos, hogy tényleg tudjunk újrakezdeni, újra felállni, ha elestünk, és újra felfedezzük a célunkat, a küldetésünket.
Azt hiszem, hogy úton maradni, az legalább ennyire fontos. Én azt hiszem, hogy a nagybőjti elhatározásaink, fogadalmaink igazából akkor értelmesek, hogyha ezek nem csak nagybőjtre szólnak, nem csak erre a 40 napra szólnak, hanem olyasmit tudok az életemben apróságot változtatni, amiben aztán ki tudok tartani. A nagybőjt számomra inkább egy újra útra találás, vagy újra irányba állás, vagy korrekció. Megnézem azt, hogy mi az az életemben, amelyik távolít az Istentől, vagy távolít az emberektől, távolít a valódi céljaimtól, és ezeket a távolító tényezőket egy picit megpróbálom korrigálni. Nem valami hatalmas dolgot határozok el a nagybőjtre, amiben aztán annyira kifáradok, hogy húsvét után azt mondom, hogy akkor most 2 hónapig mindenki hagyjon békén, és soha többé, hanem valami apróságot igyekszem elhatározni, ami fenntartható, amiben ki tudok tartani nagybőjt után is. Ilyen értelemben útnak indítás, vagy útra tétel a nagybőjt, számomra legalábbis, hogy szeretnék visszatalálni valami olyan gyakorlathoz, olyan életformához, ami valójában szeretném, hogy meghatározza az egész életemet.
Tudjuk azt, hogy egy egyházi iskolában, ahol most is beszélgetünk, nyilván nem csak a hitüket megélő, hitükről tanúságot tevő fiatalok, diákok járnak, de mégis mindenkit meg kell szólítanunk, akár a mi rádiónknak is ez a küldetése. Ön azokhoz a diákokhoz milyen módon kíván szólni, akár most az előadásában is, akik mondjuk még nem a krisztusi úton járnak?
Azt mondom nekik is, hogy valamire való vagy. Ez hittől és az Isten kapcsolattól teljesen függetlenül igaz mindannyiunk életében, hogy vannak képességeink, vannak talentumaink, van olyan kincs az életünkben, amelyet mások javára tudunk használni. Létezik ez a kifejezés, talán Karl Rahnertől származik, az anonim keresztény, aki nem tudja magáról, vagy nem vallja magáról, hogy keresztény, de valójában ugyanezek az értékek határozzák meg az életét. Azt hiszem, hogy ha bennünk van a vágy, hogy mások számára kincseket adjunk, hogy mások számára hasznosak legyünk, akkor ez egy nagyon jó útnak a kezdete lehet.
És végül, ahogy az első dia ki van már vetítve, és egy lámpás, egy gyertyafény látszik benne, és Ciszter gimnáziumba beszélgetünk. Ciszter diákként, öreg diákként én is mondhatom, hogy a lángolj és világíts motto, nem tudom, erre akart-e asszociálni, mi ezzel a képpel diával az üzenete?
Na látja, milyen érdekes, hogy ki mire asszociál ebből a lángból. Ezt szívesen felteszem ezt a kérdést a diákoknak is, hogy mi az, ami nekik erről az olajmécsesről először eszükbe jut. Lehet persze, a lángolj és világíts is. Ha önnek ez az üzenet fontos belőle, akkor dehogy akarom én ezt lerombolni. De lehet az is, hogy egy fény, amit szeretnénk kitenni a tartóra, és nem akarunk búra alá rejteni, véka alá rejteni, szeretnénk, hogyha a fény, ami bennünk van, mert hogy mindannyiunkban van fény, valamire valók vagyunk, hogy ez a fény, ez mások számára is látható, meleget és fényt adó legyen.
karizmákat említette itt a lelki adományokat a beszélgetés elején, vagy a beszélgetés előtt. A lelki adományok ugye különfélék, de a lélek az ugyanaz. Az ön életében egy személyes kérdéssel zárjuk, hogy a Szentlélek jelenléte az mit jelent? Milyen a kapcsolata a Szentlélekkel?
Igyekszem tudatosítani, hogy van, hogy itt van, hogy folyamatosan velem van, és bennem van. Azt hiszem, hogy számomra ez az első lépés, hogy azt folyamatosan szem előtt tartani, és ennek a valóságában élni, hogy benne élek, mozgok, és vagyok én magam is. Én ő benne, ő bennem. Én nagyon remélem, hogy ezt a tudatot, meg ezt a tudatosságot sikerül megőriznem.
Valamire való vagy címmel tartott Süveges Gergő újságíró előadást az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 11-es diákjainak. Az előadás után Bakos Nórát, Farkas Zalánt és Talián Zsófiát 11. évfolyamos diákokat kérdeztük.
Szerintem egy nagyszerű előadást hallottunk most Süveges Gergőtől, Valamire való vagy. Mi most így hirtelen az előadás után a benyomásotok, mi fogalmazódott meg hirtelen így bennetek?
Egyetértek önnel, bennem nagyon sok gondolat ébredt fel. Azzal kezdte az egész előadást, hogy egy lelki gyakorlat lehet felemelő és lehet sanyargató is. Ez abszolút egy felemelő előadás volt, segített abban így elgondolkodni azon, hogy mennyire értékesek vagyunk, és minden ember egyedi, és ezeket hasznosítanunk kell, és hálásoknak kéne ezekért lenni.
Úgy gondolom, hogy a legjobb dolog ebben az előadásban a semmire kellőség és a mindenre valóság számegyenese volt, mert ez egy olyan definíciót adott, hogy senki se semmire kellő, de ugyanakkor senki se való mindenre. De mindenkinek van egy olyan képessége, amit ő tud kamatoztatni abban a szempontból, hogy valamire tényleg való. És ez szerintem egy olyan pozitívum mindenkinek az életében, amit követni kell, és örülni kell neki.
Számomra nagyon hasznos útmutatást adott, hogy rávilágított arra, hogy a mai kor fiataljainak mi is a feladata, hogy mindenki jó valamiben, és ezt kamatoztassuk Isten tetszése szerint és Isten szándéka szerint, hiszen ő mindannyiunkat egyedinek és megismételhetetlennek teremtett meg, és a talentumokat, amiket ránk bízott, azt hasznosan tudjuk kamatoztatni.
Így 11. évfolyamra bennetek már kialakult, hogy mire kaptatok meghívást a jó Istentől, akár így szakmailag, hivatásbeliek, vagy így közösségileg, hogy milyen adományokkal rendelkeztek?
Én úgy vélem, hogy a jó Isten engem megáldott azzal, hogy kimerek emberek elé állni, esetleg érzéseket átadni a színjátszáson keresztül is, nem csak azon nyilván, de adott egy érzéket ahhoz, hogy lássam az embereket, és hogy meglássam azt, hogy valójában mire van szükségük. És tudom őket irányítani, vezetni, és ugyanakkor ez örömmel is tölt el, és ezért gondolom, hogy ez egy adomány, ami az előadás alatt is elhangzott, hogy úgy végezzük ezeket a szolgálatokat, nem azt akarja tőlünk a Jóisten, hogy szenvedjünk eközben, úgyhogy ezért tudom így ezt megállapítani.
Úgy gondolom, az Isten a türelem, a segítségadás és a gyermekekkel való kapcsolatkialakítás adományait adta nekem, mivel nekem az én családomban rengeteg kisgyermek van, és mindegyikkel remekül tudok kapcsolatot kialakítani, és ezért gondolom azt, hogy a Jóisten a tanári pálya útját adta nekem. Ez egy olyan dolog, amihez kell türelem, kell segítségadás, és kapcsolatba kell kerülni a fiatalsággal.
Szerintem a segítőkészség, az odaadás és illetve a meghallgatás adományát kaptam a Jóistentől, hogy kész legyek ott lenni az emberek mellett, hogy ha bármi esetleg gondjuk van, akkor segítsem őket és megpróbáljam őket útba igazítani, azáltal közelebb vigyem őket a Jóisten felé.
És ahogy az előadó Süveges Gergő említette, tehát az is fontos, hogy azért figyeljünk a visszajelzésekre, így itt a 7. pontban mondta azt, ti mennyire veszitek azt szívetekre, lelketekre, hogyha esetleg ez a visszajelzés nem dicséret, hanem kritika, hogy ezt megfontoljátok-e, tehát hogy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban így a saját életetekbe, akár itt a gimnáziumon belül is, hogyha pedagógusoktól vagy osztálytársaktól kaptok egy véleményt.
Úgy gondolom, hogy ez egy folyamat. Én most jelenleg 17 éves vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy volt olyan idő, amikor nem tudtam ezeket az építő jellegű kritikákat megfelelően kezelni, de ahogyan idősebb lettem, és elfogadóbb lettem saját magammal is szemben, és lett egy nagyobb látóköröm arra, hogy valójában mit szeretnének nekem mondani, átgondoltam, és tudok építeni az ő véleményük kell, a segítségükkel.
Én tulajdonképpen elég makacs embernek tartom magam, és sokszor ebbe is belebukok, mert nem hallgatom meg másoknak a véleményét, de most már így 18 éves fejjel azt tudom mondani, hogy jó néha a kritikát meghallgatni, elgondolkodni rajta, és tényleg meglátni azt, hogy a kritika nem lehúzni akar, hanem felépíteni és fejleszteni.
Számomra nagyon fontosak a visszajelzések ugye az emberektől, hogy tényleg hogyan látják a dolgokat, amiket próbálok nekik ugye átadni, és igyekszem, akár negatív, akár pozitív kritikát kapok tőlük, hogy azt az ő javukra fordítsam, és akkor tényleg újra átgondolom, és megtervezem az egészet.
Ha most egy olyan iskolatársatoknak kellene beszámolni, aki nem ezen az előadáson volt, mert nem 11-es, mit mondanátok, mi lenne az az egy üzenet, amit elmondanátok, hogy ez az előadás miért volt jó, miért volt építő?
rendkívül értékesek vagyunk, és hálásoknak kell lenni igazából azért, hogy itt vagyunk, és cselekedni tudunk, és a Jóisten mindig meg fogja azt mutatni, hogy amit kaptál, abból tudsz dolgozni.
Azt az üzenetet, amit a Szüveges Gergő hozott, hogy valamire való, vagy lehet, hogy úgy gondolod, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te azt szeretnéd, és lehet, hogy már a feladás szélén vagy, szakadékba ugranál, de valamire való, vagy vedd magadon a bátorságot, és küzd tovább, menj tovább az úton.
A Jóisten mindannyiunkat egyedinek és megismételhetetlennek teremtett, és szerintem ez a feladatunk, hogy felfedezzük azokat a talentumokat, amiket ránk bízott.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Akik könnyhullatással vetnek, vigodozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigodozással jön elő, kévéit emelve. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
Süveges Gergő a Valamire való vagy című előadását egy mesével zárta, melyben arra kívánt rávilágítani, hogy mindenki kapott valamihez adottságot, tehetséget, amelyet fel kell ismerni, és azokat a tehetségeket, adományokat kell kamatoztatnia.
Hol volt, hol nem volt? Összegyűltek az állatok az erdőben, és így szóltak, alapítsunk iskolát. Majd, ahogy ez általában lenni szokott, azt tették, amit az állatok ilyenkor szoktak tenni, amikor iskola alapításra adják a fejüket, először egy szakértői csapatot alakítottak. Hogy kell ezt másképp csinálni? A halat, a madarat, a nyulat, meg a mókust bízták meg a tanterv kidolgozásával. A szakértői egyeztetésen a hal amellett kardoskodott, hogy a legfontosabb tantárgy az úszás. A madár ragaszkodott ahhoz, hogy a leglényegesebb készség a repülés elsajátítása. A mókus pedig kijelentette, hogy szerinte az állatok iskolájának egyetlen értelme nem más, mint hogy ő mindenkit megtanítson fára mászni. A tanterv kidolgozása során megegyeztek abban, hogy az iskolába beiratkozó minden állatnak minden tantárgyat el kell sajátítania. Az eredmény a következő lett. A nyúltól, aki egyébként világelső volt futásban, hiszen egyetlen állat sem érte utol, elvárták, hogy madárként repüljön. A szakértők felvitték egy fa tetejére, és ráparancsoltak, repülj, nyuszi. A szegény állat egy bátor ugrással elrugaszkodott, és lezuhant. Mind a négy lábát eltörte, és olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy sosem épült fel egészen. Attól kezdve nem tudott többet futni sem. Ezért aztán futásból is csak kettest kapott. Bezzeg repülésből bukás helyett hármasra osztályozták, mert hát néhány rövid pillanatig azért a levegőben volt. És a szakértők igen elégedettek voltak magukkal. A madár világelső volt repülésben, ugyanakkor a tanterv megkövetelte tőle, hogy megtanuljon üregeket ásni a földbe, ahogy ezt a nyúl teszi. Minden tőle telhetőt megpróbált, csak sajnos a nagy igyekezetében eltörte a csőrét, meg a szárnyait, meg a lábát. és nem tudott többet repülni sem, így aztán hármast kapott ötös helyet. Lyukásás tantárgyból viszont szintén közepessel jutalmazták az erőfeszítéseit, és ez így ment minden állat esetében. Ki érte el a legjobb eredményt az iskolában? Az agyatlan medúza, aki a maga izgő mozgó módján minden elvárásnak eleget tudott tenni bizonyos mértékig. Amikor leugrott a fáról, nem törte el egyetlen csontját sem, mert nincs csontja. Agyrázkódást sem szenvedett, hiszen agya sincs. Elég az hozzá, hogy a bizottság nagy büszkeséggel kihirdette, a medúza lett az osztály első. Talán találsz párhuzamokat a saját életeddel. Vannak emberek, akik egy egész életet küzdenek végig, törött csontokkal, sérült szárnyakkal, és időnként még lelki agykárosodással is. Csak azért, mert nagy elkötelezettséggel ugyan, de mégis a nyúl meg a madár sorsára jutnak. Mindannyiunknak a felelőssége, hogy olyan környezetet teremtsünk, amelyben a madarak repülhetnek, a nyulak futhatnak, a halak meg úszhatnak. És a tanítás adományával rendelkezők taníthatnak, a vigasztalás ajándékával rendelkezők vigasztalhatnak másokat, a szervezőkészséggel megáldottak pedig belevethetik magukat a szervezésbe. Isten nem mondja rólad, hogy semmire kellő vagy. És azt sem mondja rólad, hogy mindenre alkalmas vagy. Isten nem hazudik. Isten igazat mond. Azt mondja, hogy valamire való vagy. Mert így alkottalak meg téged és benneteket, hogy közösséget alkossatok, és ennek a közösségnek mindannyian legyetek a hasznos tagjai. Isten azért áld meg az adományaival, hogy rajtad keresztül megáldja a körülötted élőket. És hát ha valamire, akkor erre biztos, hogy való vagy. Te is, meg én is.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium nagybőti lelki napjáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!